Blazing.
Ez itt a Conteo Kisokos. Tarts velünk és tudd meg, hogy miért nem láttál még soha galambfiókát, hogy miért ne csatlakozz a szientológusok bűvös csoportjához, és miként lehet szabad kőműveskedni. Lerántjuk a leplet az összeesküvés elméletekről.
Sziasztok, Kovács Fanni vagyok, ez itt a Conteo Kisokos, ez a második részünk, a témánk pedig a vírustagadók és oltásellenesek lesznek. A Conteo az az összeesküvés elmélet, ami ugye egy olyan álláspont, amely azt feltételezi, hogy részben vagy egészében vannak feltáratlan és indokolatlannak látszó események. Ilyenek például, amikor az emberek azt mondják, hogy a holdra szállás nem történt meg. Tehát ezek ilyen összeesküvés elméletek, ahogy már mondtam, egyes vezető politikai személyiségek ellen, vagy állami és társadalmi rendek ellen. A lényeg, hogy hihetőek, megmagyaráznak dolgokat, és mi ezért be is zabáljuk őket. A mai részben itt van velem Jagica Eszter.
Sziasztok!
És Vas Dorottya.
Sziasztok!
Na, és akkor vágjunk is bele, csapjunk bele abba a bizonyos lecsóba. Ugye ahhoz, hogy vírustagadásról, illetve oltáselleneségről tudjunk beszélni, meg kell beszélnünk, hogy egyáltalán mik azok a vírusok. Nem szeretnék hirtelen itt egy biológiai definíciót mondani, először megkérdeznélek, mire emlékeztek középiskolai tanulmányotokból, hogyan működnek ezek a vírusok?
Őszintén szólva, én sosem voltam jó biológiából, úgyhogy ezt a definíciót én szívesen áthagynám másokra.
Hát konkrét dolgokra én sem emlékszem annyira a vírusokkal kapcsolatban, de az biztos, hogy nagyon picik, nem lehet őket látni, és hogy egyedül nem élnek túl.
Ez így van. Szóval ezek a vírusok valójában annyira parányi szervezetek, hogy nem is lehet őket, ahogy mondtad, szemmel látni. És ami még durvább, hogy ugye a sejteket, azokat a tudósok fénymikroszkóppal szokták vizsgálni. Na már most a vírusokat még ezzel sem lehet látni, csak elektronmikroszkóppal. Ez arra vezethető vissza, hogy ezek ilyen nanométeres nagyságúak csak. És akkor Eszter említette, hogy egyedül nem tudnak élni. Ez így van. A vírusok, ahogy egyedül léteznek, úgy inkább csak egy ilyen fehérje molekulára hajaznak, semmiképp élő szervezetre, és a tudósok ezért ezen vitatkoznak is, hogy akkor most tényleg ez csak egy szerves vegyület, vagy az élet egy formája. És akkor manapság, ugye sokat hallottunk a koronavírusról. Erről mindig azt mondták így márciusban, hogy nagyon mossad a kezedet meleg vízzel, meg szappannal, mert a lipid burkot kell leszedni róla. Na igen, ez az egyes vírusoknak egy összetevője. Mert valójában, ugye, mint azt már mondtuk, hogy egyedül nem életképesek, parazitaként léteznek, és nem is tudnak egyedül szaporodni. A felépítésük pedig úgy néz ki, hogy van egy örökítő anyaguk, és ezen felül egy fehérje burkuk, és ezen van rajta a lipid burk. Különbözőképpen néznek ők ki, lehetnek szálasak, ami csak egy pálcika, vagy egy gömb, mint koronavírus is, és ezek mellett ugye változatos módon tudnak terjedni. Van, hogy egy rovarnak a lábacskájára tapad rá, és az megy tovább egy állatra, vagy egy növényre, akkor megint az aktualitással a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, ugye ha tüsszentesz, köhögsz, megy a levegőbe, és akkor a pici aeroszolokkal kell összekeveredve rátérnek a te bőrödre, meg ilyenek. És a fertőzés maga is abban rejlik, hogy ő először megkapaszkodik valahol, és akkor innentől be kell jutni a szervezetbe, bejut a sejtekbe, és ott ő elkezd szétesni, ami azért fontos, mert át kell neki programoznia a sejtet, amit ő meg akart fertőzni. Mert innentől az a sejt nem a saját funkcióját fogja ellátni, hanem a vírusnak az alkotó részeit fogja felépíteni szépen. És hogyha az első rész az, hogy a fertőzésnek a korai szakasza az, amikor ez erre rátérünk, hogy mostantól ő fog építkezni, vagyis hát, hogy az alkotó elemeket rakja össze, és a későbbi szakaszban van az, hogy konkrétan össze kell építeni ezeket a vírusokat. Ez annyira szétszedi a kis gazdasejtet, hogy ő meghal, kiukad az ő kis sejt membránja, és akkor kiszabadulnak az új kis vírusok, és mennek világot látni, hogy még több sejtet lássanak. Ez így érthető számotokra, nagyon egyszerű egyébként. Jönnek, mennek. Vírusok ellen védekezés, azaz oltásokkal vált valóra. Mit tudtok az oltásokról, Eszter?
Hát én ugye azt tudom, hogy van, hogy legyengít, tehát kórokozókat visznek ugye be velük a szervezetünkbe, viszont van, hogy már a kész ellenanyagot
Hát én inkább arról hallottam, hogy ugye vannak ezek az oltások, ezek a kötelező oltások, amiket mondjuk ugyanúgy megkapunk kiskorunkban, és ezek attól függében, hogy melyik országban vagy, hogy ezek mit, hogy melyek a kötelezőek, és ezen felül vannak ezek a választhatóak, mint például én úgy tudom, hogy ez a koronavírus injekció, vagyis a koronavírus oltás is ilyen lesz, ezt jól tudom.
Hogy az most választható lesz-e?
Igen.
Mert én hallottam egy olyat, meg nem erősített forrásokból, hogy választható, ám egyes cégek azt mondhatják, hogy ha neked nincsen koronavírus oltásod, akkor nem engednek, mit tudom én, repülni.
Igen, de akkor bedobnék még egy összeesküvés elméletet, hogy a mostani koronavírusos oltás, hogyha valóban beadatásra kerül, akkor ez lesz a legnagyobb emberkísérlet, ami most zajlik. Mert hogy ugye ennek még nincs meg az a lefutás ideje, amennyi ideig valójában elvileg kell egy ilyen oltást tesztelni.
Hát igen, de itt az a probléma egyébként, hogy nem feltétlenül azért lassú egy oltóanyag tesztelése, mert nem tudsz elég kísérletet megcsinálni, hanem ez úgy szokott működni, hogy például vegyünk egy olyan dolgot, amit most mindannyian ismerünk, mondjuk az ösztöndíjrendszert itt az egyetemen. Ugye, hogyha le akarsz adni egy szociális támogatást, akkor van 15 napod fellebbezni, mondjuk ez nem biztos, hogy így van, csak hogyha rosszul küldték vissza, megküldték, hogy te nem kaptál, akkor ott van 15 napod fellebbezni. Meg nekik is van előtte, nem tudom, 30 napjuk elbírálni. Ezek most csak nagyon random számok, nem biztos, hogy így van, de hogy itt is úgy van, hogy én leadom azt, hogy kész, ezt leteszteltem, van megint hasraütésszerűen 500 patkányom, aki így meg úgy reagált, és ezek így jók, akkor annak a szervezetnek, aminek ezt leadtam, legyen valamilyen nagy, mint a WHO olyasmi szervezet, akkor nekik az eljárás rendjükben ott van, hogy maximum 60 nap alatt ezt elbírálják. Ugye ennek nem kell 60 napnak lennie, lehet az 2 is, de általában ugye ezek lassú folyamatok, mert jön be 6 millió oltás, 4 millió gyógyszer, mindegyiket át kell nézni, és ezért kiszokták húzni azt a 60 napot. Na már most, te megcsináltad az 500 szükséges kísérletet, és le is adtad, hogy ez kész van. A bíráló szervezetnek nem kell megvárni a 60 napot, hanem egy gyorsított eljárással, ami valószínűleg benne van az ő ügyrendjében egyébként is, ezt meg tudja gyorsítani, és akkor minden egyes szekció után lenne ez a 60 nap, de ezt mindennél lerövidítik 2-re. Így nyertünk lépcsőnként ugye 2 hónapot, nem tudom hány lépcsős a folyamat, de pár évet biztosan lehet így nyerni szépen lassan. Bár persze ettől függetlenül még mindig lehet kísérlet az emberekkel, mert a teljes széles körű, van rá valami szép szakszó, az nem fut le.
Te hiszel a láthatatlan dolgokban?
Nem igazán hiszek benne, mert én igazából azokban a dolgokban hiszek, amiket látni lehet, megérzékelni, tehát így nem tudom valahogy így ezt elképzelni.
Igen, hiszek, mert a szeretet, meg a szerelem, meg a elfogadás, meg ezek láthatatlanok, az mégis van.
Persze, mindenképpen. Mondjuk hiszek az angyalokban is, ez egyfajta világnézet dolga, vagy például arról is olvastam már sokat, hogy az elhunytak, vagy az elhunyt szeretteink még hát legalább 30 napig, nem tudom pontosan hány napig, de még itt vannak a közelünkben, tehát úgymond a köztes létben, és akik erre fogékonyak, azok érzékelhetik is a jelenlétüket. Akár kommunikálhatnak velünk, vagy megérzések formájában beszélhetnek hozzánk. Tehát, mint az ember is, azért elég nagy részben egy energiából áll. Azt sem igazán tudjuk érzékelni, vagy nem látjuk, nem foghatjuk meg, de attól még létezik. Tehát mindenképpen hiszek benne.
Abszolút, különben nem lennének tartományok az érzékelést tekintve vizuálisan, akusztikusan, tehát biztos van olyan, amit nem látunk és nem hallunk.
Szerintem hiszek, mert elég sok minden van, ami láthatatlan, és be van bizonyítva, hogy létezik, mint például a levegő, vagy a rádió hullámok.
Hiszek abban, hogy vannak dolgok, amiket nem látunk.
Szerinted az oltások okozzák az autizmust?
Elképzelhetőnek gondolom, de mivel nem hallottam róla, meg úgy nem nagyon mentem bele ebbe a témába, így szerintem nem, mert azért akkor ezt már föl lenne kapva ez a dolog.
Hát ez a kérdés így még nem merült fel bennem, tehát ezen még nem gondolkoztam el, mivel nem vagyok orvos, meg a tudományhoz ilyen szinten nem értek, nem tartom túl valószínűnek, bár a véleményem azért az, hogy az oltásokkal óvatosan kell bánni, tehát biztos, hogy okozhatnak mellékhatásokat, amik esetleg később vagy évek múlva jönnek ki.
Szerinted mennyire hatásosak a maszkok a vírus ellen?
Hallottam igazából mind a kettőről, hogy hatásos is, meg nem hatásos is, de azt gondolom, hogy ha hordjuk, akkor igazából azzal nem vesztünk úgymond semmit, mert ha utána meg kiderül később, hogy nem hatásos rá, akkor igazából nincs azzal se semmi baj.
Hát én mindenben szeretem az arany középutat. Egyik tábort sem erősíteném, se azt, aki abszolút ellenzi a maszkokat, mert hogy semmire nem való, de a másik tábort se, aki azt mondja, hogy na, ez aztán mindentől meg fog védeni, mert szerintem ez sem igaz. Én úgy vagyok vele, hogy fölveszem, mert valamennyit, valamilyen százalékban biztos, hogy hatásos. De azt nem mondom, hogy 100%-ban, de azért a semminél több.
Fogalmam sincs.
Minden oltást beadatsz magadnak, vagy van, amit nem?
Hát nyilván a kötelezőket, azokat ugye megkaptam én is, de hogyha úgy választani kellene most, vagy bármilyen oltást be kéne adni, akkor biztos, hogy elgondolkodnék, és valószínű, hogy nem adnám be, csak hogyha kötelezővé tennék. Hát igazából félek a tűtől is, de az egy dolog. Igazából nem tudom, attól félek a legjobban, hogy mit művel a szervezetemmel, és hogy a szervezetem hogy győzi le.
Hát gyerekkori oltások azok belettek adva. Természetesen ugye azok kötelezőek is voltak a mi korunkban. Tulajdonképpen amit csak ilyen választható oltás, abból én semmit nem adattam be magamnak, azokban nem bízom, tehát én se új influenza elleni oltást, mert az is csak egy-két fajtájára vonatkozik, és soha életemben nem voltam még influenzás, tehát fölöslegesen vegyszerekkel nem mérgezem magam. Például én HPV oltást se adatok be, mert arról is elég sok rosszat hallottam, mellékhatások terén a későbbiekre nézve, ugye amik esetleg évek múltán, tehát én ezekkel a választható oltásokkal szkeptikus vagyok.
Nem, én maximálisan hisztiztem a kötelező oltások ellen is, azokat beadták gyerekkoromba, azóta semmiféle oltást nem vagyok hajlandó beadatni magamnak, hülyeségnek tartom.
Nem, csak a malária ellent.
De ez jó az oltás elleneség, mert azért vicces, mert ezt eredetileg 1998-ban indította el egy Andrew Wakefield nevű orvos, aki 12 gyerek bevonásával megvizsgálta, hogy egy kombinált oltás, amiben a mumps ellen, a kanyaró ellen, a rubeola ellen oltottak, az valójában autizmust okoz. Ezzel van pár probléma, ugye 12 gyerek, meg hát az autizmust azt nem is könnyű ilyen gyorsan kimutatni, de oké. Na mindegy, ő sok szülőt rá tudott ezzel venni, hogy ne adassák be az oltásokat. Ami oda vezetett, hogy a 2000-es évek elejére már az emberek 60%-a úgy gondolta, hogy ők nem is akarnak ilyen kombinált oltást a gyerekeiknek, mert mi lesz akkor, hogyha autizmusban fognak szenvedni. Ez a magja ennek az oltás ellenességnek. Igazából szerintem erről többet nem kell tudni, ami viszont vicces szerintem, hogy ezeket a kísérleteket semmelyik másik kutatócsoportnak, még Wakefieldnek sem sikerült újra megcsinálnia. Ugye a kísérletnek az a lényege, hogy akkor jó, hogyha mindig ugyanazt az eredményt hozza, akkor nevezhetjük bebizonyítottnak. Sőt, később még az is kiderült, hogy mielőtt elindította volna ezt a kampányt, hogy a kombinált oltás autizmust okoz, ő előtte leadott egy saját szabadalmi kérelmet egy kanyaró ellenes oltásra. Tehát igazából már ő rögtön egy rágalom hadjáratot indított el, ami kinőtte magát ebbe a teljes oltás ellenes mizériába. Ehhez szeretnétek valamit mondani?
Csak bedobhatnám azt, hogy ugye az emberek szerintem megoszlanak a között, a két álláspont között, hogy ugye vagy nagyon rosszak az oltások, és hogy nem lehet őket beadatni, vagy pedig még a legkisebb influenza elleni érdemes beadatni, meg hát van az arany középút, ugye, ez azért a legcsekélyebb százaléka az embereknek, és akkor, hogy be lehetne még ide dobni azt a kérdést, hogy ugye van ennek a érmének, ugye az a két oldala, hogy most ne adassuk be az oltást, és akkor lehet, hogy a betegségben többen belehalnának, mint az oltás valamely szövődményébe, vagy adassuk be, de akkor lehet, hogy kevésbé lesz ellenálló a legkisebb dolgokra az immunrendszer.
De hogy nem lesz ellenálló az immunrendszer az oltástól? Vagy ezt én most nem értem így.
Hát ugye ez úgy van, vagy én úgy tudom, hogy ez úgy működik, hogy mondjuk beadatod az influenza elleni oltást, ugye, ami nem kötelező, és lehet, hogy abban az évben el se kapnád az influenzát, vagy hogyha elkapod, akkor a szervezeted meggyógyítja önmagát, és ugyanerre később már nem leszel fogékony, vagy védett leszel ellene. Ellenben, hogyha beadatod mondjuk minden egyes évben, akkor az immunrendszerednek azt a részét, ami azért felelős, hogy téged megóvjon ezek ellen a betegségek ellen, azt te szinte egy az egybe elnyomod, és azt mondod, hogy ennek a részednek nincs nagy szüksége, inkább beadatod az oltást, biztosan biztos. Nagyjából, Fanni, javíts ki kérlek, hogyha rosszul mondom.
Igazából, na itt van egy kicsi ellentét, mert ugye az oltások azt csinálják, hogy az immunrendszeredet megtanítják dolgokra. Szóval, hogyha az aktív módot választjuk, amikor ugye az az aktív, amikor gyengített vagy elhalt kórokozókat juttatnak be a védőoltásban, akkor a szervezetet küzdeni fog igazából, csak sokkal könnyebb dolga lesz. Ő megismeri a vírust, de mondjuk olyan vírust adta be, ilyen gyengített verzióban, ami nincs rajta mondjuk ez a lipidburok. Ez most csak feltételezés, ezt nem tudom pontosan, de hogy mondjuk nincs rajta ez lipidburok, és pont ezért sokkal könnyebben oda tud vinni a szervezetet, és haha, fogja a gépfegyverét, fehér vérsejtet, és legyilkolja azt a kis vírust.
Tetszik ez a hasonlat?
Igen. Tehát megismeri, igazából felismeri a kémeket, így is fogalmazhatunk. Hogyha meg passzív, akkor meg konkrétan azt jutatja be, nem tudom, láttatok-e már most a koronavírushoz ilyen gyors tesztes kis bigyókat?
Abszolút, használat közben is. Mármint, hogy ne tehet, hogy...
IgM-et mérik?
IgG, meg IgM.
Igen. Ezt a kettőt mérik. Igen. Most a... Hogyha egy passzív védekezést választunk, bármint egy oltásként, akkor pont ezeket fogják beadni neked. Nem a vírust adják be, hanem egy olyan anyagot, ami megöli a vírust, amit nem fog a te szervezeted magától hirtelen termelni, mert ugye neki fel kell ismerni ezt a vírust, rá kell jönnie, hogy mit kell. Szóval lerövidítjük mondjuk egy 3 napos folyamatot, hogy nem lázzal kezd meg ilyesmi, hanem rögtön azt mondja, hogy én emlékszem erre, mert ezt beadták nekem, és elkezdi azt gyártani. Oda is megy, meghal a vírus, és akkor végül is elkapod. Mind a két esetben, csak az immunrendszeret tudja, hogy kell rá reagálni.
Megkapom az ellenanyagot oltás formájában, akkor lehet olyan fázis, ahol egy sima gyors teszt engem pozitívnak titulál?
Én ezt nem tudom 100% meggyőződéssel mondani neked, hogy igen, mert nem tudom, hogy milyen mennyiségben adják ezt be. Szerintem előfordulhat, de nem biztos. Itt adunk alapot az újabb...
összeesküvés elméleteknek. Szuper, tehát próbáljuk lerombolni őket, és helyett újakat gyártunk, tehát akkor nagyon sikeres sorozat, tökéletes.
De ugye, és akkor arról beszéltünk már, hogy az oltás ellenesség honnan indult, és igazából arra is kéne beszélnünk egy picit, hogy a WHO ezt már 2009-ben megfogalmazta, hogy az egyik legnagyobb fenyegető erő az egészségre a világban, és ő rögtön azt mondta, hogy ennek több kategóriája van, tehát szintekre osztotta az oltás ellenességet. Van az egyértelmű az oltás teljes megtagadása, ami ugye ennek a dokinak köszönhető, az Andrew Wakefieldnek. Utána van az oltások késleltetése, amiben jelenleg ugye vagyunk, mert mindenki azt mondja, hogy hát most még nem szeretném beadatni. A harmadik szint szintén egy elenyhébb, hogy elfogadjuk az oltásokat, de azért bizonytalanak vagyunk abban, hogy beadassuk-e vagy sem, de ez még mindig ugyanaz, amiben ma vagyunk. És van az, ami szerintem nagyjából mindenkire igaz lehet, és kiderül, hogy az egész világ oltás ellenes. Ez a bizonyos oltásokat beadunk, másokat meg nem. Most... a legegyszerűbb szerintem erre, hogy a HPV-t például a férfiak nem adatják be maguknak, holott ugye rájuk, ha nem veszélyes, de továbbadhatják nőknek, akikre, mint tudjuk, veszélyes. Na ilyen, ti ebből a skálából oltás ellenesnek számítotok?
Szerintem nagyobb az a tényező, hogy ugye mit kapunk otthonról, tehát hogy szerintem azzal senki nem vitatkozik, hogy a kisgyerekkori kötelező oltásokat mindenki beadatja, mert ugye benne van a nevében, hogy kötelező. Viszont egy sima influenza oltást meg sokan azt választják, hogy nem. Egyébként én is, vagy mi is ide tartozunk. Pont emiatt alakul ki az a része a társadalmaknak, hogy valamit beadat, valamit nem. A HPV ellen is vannak tök jó érvek ellene, meg mellette is, és szerintem én abban a csoportban tartozom, hogy amit nem muszáj. Alapvetően szkeptikus vagyok a legtöbb ilyen dologgal kapcsolatban, tehát én nem biztos, hogy most így a legelső körben nagyon szívesen beoltatnám magam ezzel a koronavírus elleni dologgal. De természetesen a kötelező oltásokról meg az a véleményem, hogy ez természetesen, vagy azt elősegítik, hogy minél kövesebb gyerek haljon meg kiskorában.
Ez igazából én is valahogy hasonlóan vagyok szerintem, mert ugye influenza ellen például én sem szoktam oltást kérni, meg hát a szüleim se mennek el minden egyes évben, ugye. Viszont én például bárányhimlő ellen kaptam oltást kiskoromban, azt hiszem kétszer is, ugye, és emiatt nem is kaptam el. Szóval nekem az így valahogy kimaradt. De ugye, igen, hát abban én sem lennék biztos, hogyha ugye lenne most koronavírus ellen rögtön oltás, akkor én rohannék, hogy beadassam magamnak az első pillanatban. Főleg, hogy amiatt is inkább későbbre tenném, hogy előbb meg tudja kapni az, akinek fontosabb, mint nekem, mert hát az idősek, vagy tényleg a mindenki, aki idősebb nálam, szerintem jobban veszi eszetet, és emiatt biztos, hogy én is inkább későbbre tenném. Meg hát amiatt is, hogy nyilván még teljesen új, meg minden.
Igen. Egyébként ez a himlő, ez vicces dolog, mert én még nem kaptam ellenoltást, amikor én voltam kicsi, akkor még nem volt kötelező, persze oviban elkaptam meg minden, de mikor a tesóm született, vele az történt, hogy mielőtt megkaphatta volna az oltást, elkapta a bárányhimlőt.
Amúgy vicces dolog ez a bárányhimlő, én nagyon úgy értem meg, hogy ez a gyerekkornak a része, és hogy nem is lehet enélkül felnőni. És képzeljétek el, hogy nekem volt általános iskolában egy osztálytársam, egy barátnőm, aki nagyjából olyan második, harmadik osztály körül még nem kapta el. És akkor ugye tudjuk, hogy az idő előre halad, egyre hát jobban megviseli a szervezetet ez a dolog, és ő neki csoda folytán ugyanúgy a nagyjából együttvére bárányhimlős lett, és akkor mondták a szülők, hogy na jó, akkor mostantól egy pohárból isztok, egy tányérból esztek, és akkor szerencsésen el is kapta, és akkor tényleg viszont ilyen 2-3 hétre kiütötte a dolog, úgyhogy de hát neki sem maradt ki az életében.
Körülöttem is egy csomóan úgy vannak vele, hogy ez tényleg így a gyerekkor része, és enélkül nem lehet normálisan felnőni, és nagyon sokszor néznek rám is furán, amikor mondom, hogy hát nekem ez így kimaradt.
Igen, és akkor gondolj bele, milyen lehetett a szüleinknek, amikor a nagyszülők mondták, hogy jó, persze az én időben a torokgyík még ott volt, aztán ők meg már nem kapták el.
Teljesen jogos. Rajtam egyébként a mai napig látszódik egy helyen a bárányhimlőnek.
Hát igen, hogyha azt elvakarod, az ott marad. És mit gondoltok arról, hogy az oltásokat azért teszik belénk, hogy ezáltal lekövethetőek legyünk, mint a telefonunk?
Nagyjából egy chip funkciója lenne ennek a dolog.
Hát olyasmi. Mert ezt azért nem értem, mert ha a macskámba szeretnék csippet tenni, akkor az viszonylag nagy vágással jár, meg drága is, erre belém egy ilyen kis tűbe, belém viszik, nagyon jól tartanak már a nanorobot fejlesztésben, úgy érzem.
Hát nem tudom, én nem ettől a részétől félnék egyébként, hogy most engem ezáltal megfigyelnek, mert nem, én nem hinnék, hogy ennek ez a célja. Abba viszont lehet, hogy ha valamitől tartanék, akkor ez az, hogy ha nem is most, akkor ennek lesz-e később valamilyen hátulütője, szövődménye, bármi, ami később erre vezethető vissza. És nem azért, mert nem tudom, hipohonder vagyok, csak azért, mert egyszerűen az emberben benne van az, hogy fél attól, amit nem ismer, ami egy ilyen dolog előtt még nem állt az emberiség, hogy koronavírus járvány, tehát volt már itt spanyolnát, ha meg minden, de hogy most konkrétan próbáljuk megtalálni az ellenszerét, és még nem tudjuk, hogy sikerül kivitelezni.
De Amerikában egyébként egy csomóan azt hiszik, hogy az oltás igazából azért lesz majd a koronavírus elleni oltás, hogy Bill Gates beléjük rakhasson valami csipet, amivel aztán lekövethetőek. És azt hiszem, ilyen aránytalanul sokan gondolják így, és emiatt ugye ők nyilván nem is fogják beadatni maguknak, mert nem akarják, hogy Bill Gates lekövesse őket.
De hogyha már Amerikánál tartunk, akkor Donald Trump és a vírus tagadás, ez egy következő jó sztori szerintem.
Hát ő konkrétan benne van itt a nem csak a vírus tagadásban, hanem ő a Wakefieldnek is támogatta a munkásságát, tudtommal. Meg ott ugye az volt a probléma, hogy azért kapták fel ennyire az oltás ellenességet is, mert Jim Carrey is mögé állt, meg még van pár ember, Rob Schneider, Charlie Sheen, aki azt mondták, hogy úristen, ez biztos, hogy így van, mert hát itt van ez a kutatás, ami hát nem túl nagy kutatás, azért valljuk be. És akkor ugye Trumpnak a vírus tagadása az nagyon egyszerűen csak annyi volt, hogy persze a demokraták hozták. Ez egy hoax. Aztán elkapta.
Hát igen, megkapta a a leckét. De akkor lehet, hogy ugyan pozitív lett a tesztje, de nem koronavírusra, hanem egy sima influenza.
Hát, de azért gondolom neki a rendes nyákos volt, bármint, hogy a föltisztító pálcika-szerű bigyót nyomták fel az orrába.
Igen, az egyébként nagyon jó érzés.
Az biztos.
Próbáltátok?
Én igen.
Nem. Még nekem nem volt.
Nekem van egy barátom, aki még az első hullámban kapta el ezt az egészet, és neki annyira jól sikerült, hogy kórházban is volt, már rögtön. Tüdőgyulladás, kétoldali, meg arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, minden, amit el tudsz képzelni. Ami azért volt szuper jó, mert amikor vették neki a mintát ezzel a fültisztító pálcika-szerű bigyóval, annyira be voltak gyulladva ott a nyálkahártyái, hogy egyből elkezdett ömleni mindenhonnan a vér, és neki még fájt is.
Ez amúgy tényleg iszonyat kellemetlen, de hogy nekem előbb hasonlított egy ilyen, egy bizonyos fokig egy csiklandozó, kellemetlen érzéshez. Meg utána köhögnöm is kellett tőle, tehát hogy egyértelmű, csak hogy ez nagyon durva.
Nekem is inkább ez a csikizős érzés volt, de hát mi nem voltunk akkor rosszul ezek szerint.
Nem, dupla negatív vagyok, lekopogom.
Az tök jó. Na, ez meg a másik, tessék, összeesküvés elmélet, én azóta se tudom az eredményemet.
Azt hogy csinálta?
Hát az első, ami a PCR-os, az megjött, az negatív volt, ellenben az volt ráírva, hogy túl kevés volt a sejtes elem benne, ami alapján csak azért lett negatív, mert nem tudtak elég sejtet megszűrni. Nekem a házi orvosom igazából miskolci, az otthon van, nem itt Pestem, és ő azt mondta, hogy az ő akkreditált raborjukban ezt eredmény nélküliként visszaküldték volna, hogy ez nem negatív, de itt Pesten azt mondták, hogy jó, hát akkor ez egy negatív, mert nem találtunk végül is. És a második kör, ugye két teszt kellett már akkor is, az a gyors teszt volt, ott nem várta meg velem a mentős az eredményt, hanem elment, és hát az azóta se került elő, hogy az most pozitív volt-e vagy negatív, úgyhogy ilyen Schrödinger macskája.
Jó ég! Azért néztem egy nagyot, hogy lehet negatív az, amiben kevés a sejtes elem, mert hogy én is úgy tudom, hogyha ezt a gyors tesztet, ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor a te mintádat belerakják egy kis folyadékba, az ott elzik, és akkor rácsepentik a kis tesztre, akkor elkezd kúszni egy ilyen sáv. És hogyha ez a sáv nem üti meg azt a bizonyos mércét, tehát nem, szóval, hogy nem lett elég ilyen sejt a tesztedben, akkor ez egy érvénytelennek minősülő.
Igen, csak az első nekem nem gyors volt, hanem azt úgy rendesen úgy csinálták, hogy levették ugye a mintát, egy kis kémcsőbe belerakták ilyen éltető folyadékba, és akkor azt vitte el a mentő a nagy laborba, ahol a gépben nézték meg, hogy mi van benne.
És akkor azt a tesztet amúgy magadnak?
Nem. Mind a kettőt mentős.
Az nagyon durva. Mert hogy a mentősöknek ugye tudnia kéne, hogy ez hogy működik, azt a minden.
Na, lehet, hogy az volt a baj, hogy épp akkor fújtam orrot, és akkor nem volt elég takonya minte.
Jaj.
Borzalom. De nekem nem voltak nagy tüdeteim. Annyi, hogy akkor még a másodikon laktam, és nehéz volt felsétálni. Máskor nem nehéz, de akkor...
De akkor emiatt elköltöztél, és most már hol laksz? Most már az első. Számomra maga például a koronavírus tagadás, az azért egy érdekes kérdés, mert hogy ez viszonylag globális dolog, elismerik, csinálják az ellenszerét, védekeznek ellene, tehát hogy nem gondolom, hogy ez egy kitalált dolog lenne, akkor e köré felépülne egy egész ilyen globális dolog, mert most senkinek nem volt feltétlenül érdeke leállítani például a gazdaságot, megbérinteni egyes részeit az ország működésének. És emiatt én például ebben nem hiszek.
Hát igen, igazából ugye a legtöbb embert abszolút negatívan érinti ez, és tényleg senki nem jön ki ebből jól. Szóval nem igazán érthető számomra se, hogy miért gondolják, hogy ezt valaki csak úgy létrehozta, hogyha tényleg az égvilágon semmi haszna nincs belőle. De hát ennek ellenére nagyon-nagyon sokan, ugye itt Magyarországon is nem tudom hány ilyen Facebook csoport van, ami ugye direkt e köré épül, hogy emberek mindenféle érvekkel próbálják megtagadni a vírust. Annak ellenére tök egyértelmű, hogy van, de valahogy mégis ők úgy gondolják, hogy ez az egész csak egy nagy összeesküvés elmélet, amit fogalmam nincs, hogy kitalált ki, és fogalmam nincs, hogy miért, de igen.
Szerintem ezt is szét tudjuk szedni, mert kétféleképpen tudom tagadni ezt az egészet. Mert tudom azt tagadni, hogy nincsen vírus, hanem ezt tényleg kitalálták a nagyhatalmak, és mondjuk azt tudom beledobni, hogy azért, mert új globális rendet akarnak teremteni, már a kapitalizmus meghalt, de nem tudjuk, hogyan lépjünk ki belőle, egyébként is posztkapitalizmus van meg, sötöbö, a piac haldoklik, legyen mondjuk ez a teljes vírustagadásnak a magyarázata, és a másik, ami szerintem sokkal népszerűbb, hogy nem olyan veszélyes ez a vírus, mint amennyire beállítják.
Én amúgy még csatlakoznék Fannihoz, hogy ez a második opciónál hallható olyan, hogy hamis adatokat közölnek a pozitív esetek számáról. Aztán ott a másik oldal, amit hallottam, és nem tudom, hogy el tudok-e hinni, vagy el szeretném-e hinni, az az, hogy olyan halálozásokra is ráírják azt, hogy koronavírusban elhunyt a személy, akiknek semmi köze nem volt ehhez, csak simán idős volt, de nem kapta el, vagy autóbaleset volt, és semmi köze volt a vírushoz. Tehát erről is egy olyan kettős képet kap mindenki, hogy aztán akkor higgy el azt, amit éppen jónak lát.
Pont ez volt, amikor a Gödény elkezdte ezt a nagy vlogolást erről, ugye ő azzal kezdte, hogy ő gyógyszerész. Elvileg, úgy tudom. És még az elején én követtem is őt, hogy mit fog mondani, és ő legelőször azt mondta, akkor volt a nagy olasz helyzet, hogy pont az volt, amit mondasz, hogy valaki meghalt, ők meg letesztelték. És ezért beírták, hogy a koronavírus miatt halt meg, és ezért kaptak, nem tudom, 30%-os halálozási arányt végül. Holott nem ez történt, vagy nem feltétlenül abban halt meg. Hogyha boncolás jegyzőkönyvet nézünk, mindig van egy elsődleges halálok, meg egy másodlagos, meg ilyen krónikus betegségek így. Például, hogyha van egy öreg ember, aki legyen tényleg nagyon öreg, 80 felett, vele megtörténhet az, hogy mondjuk szívelgyengülésben hal meg, mert az ugye 80 felett azért eléggé reális ok, viszont a boncolási jegyzőkönyv megmutatja azt, hogy nem tudom, gyomorrákja volt, amire őt nem kezelték, mert soha nem is keresték, de azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő végül a szívelgyengülést is megkapta, mert nem tudott annyi megfelelő tápanyagot felszívni a gyomra, mondjuk a gyomra nem szív fel, de hogy értitek, ezért vicces ez a vírustagadás mindenféleképpen.
De igen, de erről én is hallottam tényleg, hogy elméletileg olyan halottakra is azt mondják, hogy koronavírus volt, akik amúgy nem. De mondjuk ebből nem tudom, mi haszon származik megint, hogy rontanak a helyzeten, de mi?
Hát ijesztőbbé teszik. Ami nem tudom, miért jó.
De az miért jó? De ahhoz képest meg ugye, amikor márciusban teljes karanténba vonultunk, akkor ilyen napi 100, vagy nem tudom mennyi volt, és akkor az emberek sokkal jobban féltek, meg sokkal több helyről lehetett hallani, hogy ez mennyire durva helyzet. Viszont ennek ellenére, amikor most ugye ősszel megint elkezdtek felmenni tényleg, és akkor már 1000, meg 2000 volt, én nagyon sokáig így nem is hallottam róla, mert tényleg annyira nem ugyanúgy álltak hozzá szerintem, hogy az emberek sem, mint márciusban, meg áprilisban, hogy tényleg így sokáig nekem így fel se tűnt, hogy most tulajdonképpen így mennyivel rosszabb a helyzet.
És egyébként az is érdekes, hogy már tavasszal hallhattunk a második hullámról, ami valóban be is következett szinte napra pontosan. És akkor most jön az, hogy beszélnek harmadik hullámról, és akkor én itt szoktam elgondolkozni, most vajon akkor amúgy addig nem is érdemes visszamenni, ameddig nem kapja meg mindenki kollektíven az oltást, mert hogy visszamenni a suliban számukra. Vagy pedig, nem tudom, mit akartam mondani. Ja, hogy igen, a másik érdekes kérdése, mint szerintem azok gondolkoznak, főként akik ezen már átestek, hogy ez meddig nyújt biztonságot, meddig jelent védelmet számunkra, mert hogy ez sincs ugye elzva. És nem kérek itt most válaszokat, mert tényleg nem kell találni, csak hogy ez az egyik, tehát hogy ez az egész bizonytalanság újabb és újabb kérdéseket szül, és még a jelenlegi helyzetre sem tudjuk a választ, és akkor innentől kezdve tényleg nem kérem azt, hogy oldjuk meg a harmadik hullám problémáit.
Igen, ez az újrafertőződés nagyon instabil lábakon áll jelenleg, mert ugye először azt mondták, hogy ha elkapt, nem fogod, aztán 6 hónapig nem fogod, meg nem tudom. Most, ha jól tudom, még az a hivatalos álláspont, bármint, hogyha elkaptad, és van róla papírod tényleg, akkor te most 6 hónapig megkapod az ilyen, hogy mondjam, zöld útlevelet, és elmehetsz akárhova, nem fogsz karanténba kerülni, mivel neked van róla papírod, hogy nem tudom, július 2-án voltál koronavírusos, akkor onnantól kezdve 6 hónapig te járkálhatsz, és nem vonatkozik rád ez a karanténos mizéria. Ellenben ugyanez az ismerősöm barátom, akinek már a teszttől érzett az orra, ő áprilisban engedték ki a kórházból, ha minden igaz, és akkor jött ez a gondolat, hogy a vérplazmából megpróbálják az antitesteket visszaszerezni tőlük, és kapta is a levelet, elment plazmavételre, és 1 hónap telt el azután, hogy őt kiengedték a kórházból, és levették tőle a plazmát, és már úgy hívták vissza, hogy hát sajnos nem találtunk nála semmi olyan anyagot, ami azt mutatná, hogy ő elkapta volna a koronavírust, holott ott van a zárójelentés, meg minden. Úgyhogy ő gyorsan átesett ezen a mizérián. De ezek csak ugye egy-egy példák. Ugye az elején is így indult, hogy valakinél 14 nap a lappangási idő, ezt, ne, bocsánat, azt írták be átlagosnak, de volt, akinél 27 nap volt a lappangási idő, volt, akinél csak 3.
Igen, én is 5-ről hallottam például.
Na igen, úgyhogy erre alakították ki a 14 napos karantént elvileg.
Igen, egyébként próbálom egyre közelebb jutni az összeesküvés elméletek alapjaihoz, és ezt kezdem el érezni, hogy egyre távolodunk.
Nézzük, miről beszéltünk akkor ma. Megtudtuk, hogy mik a vírusok, mik az oltások, megtudtuk, hogy igazából a populációban, itt az emberi populáció nagy része egészen biztosan oltás ellenes. Csak azt nem tudtuk meg, hogy vajon ez a teljes Conteo stabil alapokon nyugszik-e. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Köszönöm a beszélgetőtársaimnak, Eszternek és Dorottyának, és a következő részben a megfigyelő rendszerekről lesz szó. Ugye ezt már vírusoknál is érintettük. Úgyhogy kalapokat fel, az Illuminati támadni fog. Sziasztok!
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 A Conteo kisokos című műsort hallottátok, amelyben összeesküdtünk az összeesküvés elméletek ellen. Köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb is. Készült az első pesti egyetemi rádióban 2020-ban. A műsor 2021-ben készült távfelvételi körülmények között rádióműsor és podcast készítési egyetemi kurzus keretein belül az első pesti egyetemi rádióban. Munkatársak: Gál Virág, Gáspár Enikő, Jagice Eszter, Kovács Fanni, Singer Eszter, Vas Dorottya, Őri Soma. Köszönjük a figyelmeteket, halljuk egymást legközelebb is!